Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint azt megírva találjuk Ézsaiás könyvében, a 40. fejezet első 11 versében a következőképpen. Vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnéért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált: építsetek utat a pusztában az Úrnak, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyenetlen egyenessé, és a dombvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól: kiálts! Én kérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, és elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel Sionnak, kiálts erős hangon, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek. Kiálts, ne félj! Mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram, az Úr jön hatalommal. Karja uralkodik, vele jön szerzeménye. Előttem jön, amiért fárdozott. Mint pásztor, úgy legelteti nyáját. Karjára gyűjti a bárányokat. Ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, amikor Adventben azt mondjuk, hogy az a várakozás időszaka, akkor az a kérdés merül fel bennünk, bennem, hogy várakozunk-e még egyáltalán valamire, akár hívő, akár nem hívő, tudjuk-e azt, hogy valami még jön, valamire még számíthatunk. Várunk-e még valamire, és mire várunk, hogyha várunk? Van-e még bennünk remény, hogy Isten adhat valamit még ebben az életben? Van-e még olyan remény bennünk, hogy az élet több, mint amit eddig megismertünk belőle? Van-e várakozás bennünk Jézustól magától? Várunk-e tőle valamit? Vagy megmaradunk a világ Jézuska szintjén? Amikor lényegében a kis semmiket várják az emberek, amiket be lehet szerezni üzletközpontban vagy bárhol, vagy pedig tudjuk, hogy valami sokkal-sokkal többet, mindennél többet várhatunk Jézustól. Van egy kis ellentmondás a várakozás, Jézustól való várakozás, és az egyik énekünk egyik verse között. Ugye így énekeltük, hogy mik vagyunk mi, hogy érettünk ennyit tesz, holott vétkeztünk. Az Úrnak nincs szüksége ránk, mégis fiát küldte hozzánk. Ez a mondat, hogy az Úrnak nincs szüksége ránk, ugye megütköztető, hogy hát akkor mit várhatunk mi tőle, hogyha neki nincsen szüksége ránk. De persze értjük, hogy ne értenénk. Úgy nincsen szüksége ránk, hogy ő bármit is megtegyen. Nekünk van szükségünk rá, hogy bármit is megtehessünk. Hiszen az, hogy eljöttünk, felszálltunk a buszra, vagy beültünk az autóba, vagy gyalogosan jöttünk ide, csak azért volt lehetséges, mert Isten adott erőt a lábainkba, éltetett. Ahhoz, hogy dolgozzunk, ahhoz is szükség van arra, hogy ő adjon erőt. Mindenhez szükség van az ő erejére. De hogy ő megtegyen bármit is, ahhoz nincsen szükség ránk. Nincsen szükség arra, hogy eljöjjünk a templomba, vagy imádkozzunk, vagy prédikáljak. Ahhoz, hogy ő megtehessen valamit, ő bármit, bármikor megtesz. Ilyen értelemben várunk-e még rá, hogy ő bármikor bármit megtehet? Figyeljünk Keresztelő Jánosra, hogy ő börtönben van, és már pár hónappal korábban megkeresztelte Jézust, most bizonytalan. Te vagy-e az eljövendő? Vagy mást várjunk? De mégis ebben a bizonytalanságában is vár. Még ott a börtönben is, ahol lényegében lezáródik az életútja. Talán biztosan nem tudja, de elég erősen sejti, hogy ő ebből a börtönből már kijutni nem fog. És mégis vár, mégis érdeklődik, tudakozódik Jézus felől, kérdez, mert tudja, hogy az a reménység, amit a Messiás hoz, az túl nyúlik a börtönön, az túl vezet a halálon. Az a reménység az nem erre a világra szól, az az örökké valóságra szól. És jó lenne, hogyha mi is így várakoznánk, hogy lehet, hogy úgy érezzük, hogy lezárult egy bizonyos szakasza az életünknek. Lehet, hogy bizonyos börtönökből lelki értelemben nem kerülünk már ki. Na de hát az evangélium az nem erről a világról szól. Az evangélium ennél jóval több. Nem csak a plázákban megszerezhető dolgoknál, hanem az általunk elképzelt, vagy megálmodott dolgoknál is jóval több. Ne lepődjünk meg azon, hogy Jézus üzen Keresztelő Jánosnak az emberek gyógyulásáról, szabadulásáról, és közben Keresztelő Jánost hagyja a börtönben. Ne lepődjünk meg ezen. Sőt, meg is hal a börtönben. Joggal tehetné fel Keresztelő János a kérdést, hát akkor tényleg akkor most ebben reménykedhetem? Hát engem nem szabadított meg. Dehogy nem. Csak ő egy egészen más, magasabb szintű szabadulást hozott, aminek a jele volt egyes embereknek a szabadulása halálból, betegségből vagy más megkötözöttségből. Természetesen, hogy nagyon sokat számítunk, jelentünk Istennek, hiszen az énekvers nem fejeződik be úgy, hogy az Úrnak nincs szüksége ránk, hanem úgy, hogy mégis fiát küldte hozzánk. Persze, hogy nagyon fontosak vagyunk neki. A fiát küldi. És Ézsaiásnak a központi üzenete éppen ez, hogy enyém vagy. Mindannyian ismerjük az Ézsaiás 43:1-et, hogy ne félj, mert megváltottalak neveden, szólítottalak, enyém vagy. És ezt üzeni ma az adventi gyülekezetnek is, Isten. Enyém vagy. Egyszerűen annál fogva, hogy ő alkotott és ő formált mindnyájunkat. Ezért vagyunk az övéi. Vagyis nem függ a hozzávaló tartozásunk a mi jóságunktól vagy rosszasságunktól. Pedig mi állandóan ezzel küzdünk, hogy biztos, hogy most olyan rosszak vagyunk, hogy már nem tartozhatunk hozzá, nem vagyunk az övéi. Persze fordítva is igaz, olyan is előfordul, hogy az ember elbizakodik és azt mondja, hogy hát én olyan jó vagyok, hogy meg olyan becsületes keresztény ember vagyok, hogy hát ki ha nem, hogy ki hogyha én nem. Nagyon veszélyes mind a kettő. Nem függ a hozzávaló tartozásunk, jóságunktól, rosszasságunktól, az érzéseinktől, sőt, még azt mondom, még a hívőségünktől, vagy nem hívőségünktől. A nép elcsügget, amelyhez szól Ézsaiás, mert azt nem szabad elfelejtenünk, hogy fogságban van ez a nép, ott vannak Babilóniában, és Hát még írásmagyarázók még azt is mondják, hogy még abban a veszélyben is voltak, hogy akár az egész Jahve hit kivész az emberekből, hogy egyáltalán teljes mértékben megtagadják az Istenben való hitet. Megvolt ennek a reális veszélye, mint ahogyan nyilván megvan a veszélye, a reális veszélye ma európai templomokban, hogy teljes mértékben kivész a hit. Teljes mértékben kivész. Itt is 70 éves fogság, az 70 éves fogság. Emberek haltak már meg úgy, hogy a szabadulást nem látták meg. És akkor Ézsaiás vitázik ezekkel az emberekkel. Azt mondja, hogy ki mérte meg markával a tengervizét? Ki mérte meg araszttal az eget? Ki irányította az Úr lelkét? Ki volt a tanácsadója? Ki oktatta? Vagy azt mondja, hát nem tudjátok? Nem hallottátok? Nem mondták el nektek régtől fogva, nem magyarázták meg az föld alapozását? Hát persze, hát ki tudja megmagyarázni a föld, a világ megalapozását? Csak az, aki ismeri Isten hatalmát, hogy a szavával képes létrehozni a nem létezőket. Nem létezőből létezőket, nem létezőből látható dolgokat. Ezt nem tudja megmagyarázni a tudomány. Ezt nem tanítja semmi, senki és semmi. Ez csak a Szentírás. Csak a Szentírás, Isten szava beszél a föld alapozásáról, vagy az élet alapjáról. Mondom, ez a nép elcsüggett. Ézsaiásnak emlékeztetnie kell őket, hogy már pedig ez így van, még akkor is, hogyha sokan meghaltak már, és még mindig ott vagytok a fogságban, még mindig nem jött el a szabadulás órája, akkor is övék vagytok, az Istené vagytok. Valami hasonló dolog ez, mint ahogyan mondják ma már megidősödött lelkészek, hogy amikor ők kezdték a lelkészi szolgálatot, 70-es években, 80-as években, hogy már a 70-es években voltak olyan lelkész főnökeik, akik azt mondták, hogy tudod, mert ugye az arról beszélnek sokszor, hogy hát úgy be vagyunk szorítva itt a kommunizmusnak a harapófogójába, nem tudunk semmit sem csinálni. Nem tudunk semmit csinálni. És akkor tudod, olyan változások lesznek itt, amikről te nem is álmodtál volna. És meghalnak ezek a lelkészek, akik tudják, hogy Isten kezében van a hatalom, mindig is az ő kezében volt a hatalom, meghalnak, nem látják meg a szabadulást, nem élik meg a rendszerváltást, és eljön. Mert mit mond Ézsaiás? Azt mondja, hogy a népek mind semmik előtte, puszta semmiségnek tartja őket, semmik előtte, amiktől mi félünk. Semmik előtte az uralkodók, semmik előtte a pártok. Az Istennel összehasonlítva minden, egy nagy nulla. Egy ideig van, mint a lehellet, és utána aztán eltűnik. Fű a nép, mondja az Isten, fű a nép. És ma is így van. Nem csak a babiloni fogságra igaz ez, nem csak a múlt rendszerre, ma is igaz. Tudunk-e hinni akkor, amikor nem könnyű? Mert mindig akkor derül ki, hogy igazi a hitünk a krízisben. Ugye a krízisről szokták mondani, hogy az mindig veszély és esély. Veszély azért, mert átéri az ember azt, hogy elveszek, elvész, az életem. Kárhozatra vagyok méltó. Nincs, aki megbocsásson. És a másik, esély. Épp ezért, mivel az ember átéri a veszélyt, épp ezért menekülhet az ember Istenhez. Valószínűleg egyébként, hogy az igazi adventi várakozásunkat az akadályozza a legjobban, hogy nem érezzük át a veszélyt. Mert mondjuk ugyan, hogy kározatra méltó bűnös emberek vagyunk, de nagyon ritkán éljük meg azt, hogy hát tényleg teljes mértékben elveszettek vagyunk, és a kárhozatban vagyunk. Hogy Isten haragja alatt vagyunk. Pedig hát mindig el szoktam magyarázni a konfirmandus gyerekeknek is, hogy milyen pontokon érezhető az életünkben az, hogy kárhozatra méltó emberek vagyunk, és az Isten haragja alatt vagyunk. És ez mindig elevenükbe is vág, mert tapasztalják maguk körül. De mégis nagyon kevéssé szoktuk ezt komolyan venni. Hogy igen, elveszettek vagyunk teljes mértékben. Hogyha igazán leesik a tantusz, na akkor fogunk menekülni az Istenhez, akkor fogjuk várni őt. Nem véletlen, hogy adventben lila az oltárterítő, ami a bűnbánatnak a színe. És nevezik ugye kisbőjtnek is adventet, mert a bűnbánat előtérbe kerül ilyenkor. És a sikeres megküzdéshez, a krízisben való sikeres megküzdéshez hozzá tartozik az, hogy a mélyben találkozni kell valakivel. Találkozni kell a megérkező Jézussal. Ezért nagyon fontos, hogy Jézus mindig arról beszél, meg a történetek arról szólnak, hogy Jézus leszáll a mélybe. Ott van a Gecsemáné kertjében is a mélyben, a félelemben, a vívódásban, a halállal való szembenézés kapcsán. Vagy azt mondja a Szentírás, és elmondjuk mindig a hitvallásban is, hogy alászállt a poklokra. Az emberi mélységnek a poklaira is alászáll. Hogyan találkozhatunk Jézussal a mélyben? Keresztelő Jánossal kapcsolatban akartam érzékeltetni, hogy Isten nem garantálja az evilági biztonságunkat, evilági jólétet, egészséget. És vannak sokan, akik úgy próbálnak elindulni Isten útján, hogy hát, hogyha ez igaz, hogy ő velem van, és megáld, és ilyen és ilyen sikerek lesznek az életemben, na akkor próbáljuk meg. Volt is, amikor valaki mondta, hogy na hát, hogyha tényleg igaz az mondjuk az adakozással kapcsolatban, hogy ki mit vett, úgy arat, vagyis, hogyha én adok az Istennek, akkor annak a többszörösét fogom visszakapni, megjegyzem, hogy nagyon sokszor tényleg ezt tapasztalják a hívő emberek. Nem kevesebb lesz nekik, hanem több, hogyha adnak az Isten dolgaira. Persze, hát, hogyha más dolgokra dobáljuk a pénzünket, ugye nyilván, hogy az elvész. De hogyha az ember azért adja az Istennek, hogy aztán szakítson, akkor inkább egy forintot se. Nagyon komolyan mondom. Egy forintot se. Nem szabad adni. Nem szabad ezzel a lelkülettel, hogy én azért adok, hogy aztán majd szakítsak, és egyre több legyen nekem. Az egész hazugság, az egész hamis. Tehát, hogyha valaki azért akarja elkezdeni követni Jézust, hogy egészséget, jólétet, biztonságot kapjon, akkor ne kezdje el követni Jézust. Hogyha azért akarjuk Jézust követni, mert rájöttünk, hogy nincsen más ezen a világon, csak az Isten, és elvesztem, akkor lehet, akkor most dönthetünk úgy ezen az Isten tiszteleten is, hogy akkor én most akarom követni ezt a Jézust. Nincsen semmi, csak az Isten. Mert valójában, ha belegondolunk, és ez a realitás, nincs is más. Minden más, amivel rendelkezünk, egy napig, öt hétig a miénk. És utána nincs. Ez a realitás. Nincs házunk, nincs autónk, nincs semmink. Csak maga az Isten. És hát persze ugye az ember bűnösségét pedig mi jelzi a legjobban? Hogy feltesszük a kérdést, hogy van-e Isten? Hát milyen pökhendi kérdés ez? Van-e Isten? Hát a kérdés az, hogy én vagyok-e? Meddig vagyok? Ki vagyok? Hová tartok? Amikor odáig eljutok, hogy nincsen semmi, csak az Isten, na akkor el lehet indulni Jézussal egy új úton. ahogyan maga Jézus is, azt mondja, atyám, kezedbe teszem le a lelkemet. Adventben mindig beszélünk az útkészítésről, hogy készítsetek utat, ugye itt is elhangzik, készítsetek egyenes utat a kietlenben Istenünknek, emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom, legyen az egyenetlen egyenessé és a dombvidék síkságá. Tehát egy parancsot kapunk, hogy készítsük az utat, de érdemes más helyekről is idézni ezt az útkészítést. Például Ézsaiás 43-ban azt olvassuk, hogy a 43.19. versében, hogy mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában. A sivatagban folyókat fakasztok. Arról szól teljes összefüggésében a Szentírás, hogy Isten készíti az utat. Mi megkapjuk a parancsot, hogy készítsétek az utat, de valójában ez olyan parancs, mint amikor a bénának mondják, hogy kelj fel és járj. Hát hogy lehet mondani egy bénának, hogy kelj fel és járj? Csak úgy, hogy ez egy ige, ami elhangzik. Ige. Az ige cselekvést fejez ki, történést fejez ki, létezést fejez ki. És amikor az Isten szava, Isten igéje elhangzik, akkor ott tényleg történik valami. Amikor az Isten igéje elhangzik, akkor ott létrejön a semmiből az élet. Amikor az Isten igéje Jézus szájából hangzik el, hogy kelj fel és járj, akkor ott fel kell a béna és járni kezd. Ugyanazt a hangsort kimondhatom én, de az nem az Isten igéje lesz. Ha az Isten mondja nekünk, akkor ott történik valami, megcselekszi, út készül. És a halmok alászállnak. A völgy feltöltődik. Egy kommentár úgy magyarázza, hogy a halmok azok a gőgöt, a hívő gőgöt jelentik. Mint mondtam, van egy ilyen veszély is, hogy az ember úgy érzi, hogy hát megy itt minden magától, Isten nélkül is megy, vagy pedig ugye a hívő gőg, ami arról szól, hogy hát na én vagyok az igazi hívő. Amikor úgy felvetődik bennünk az, hogy a másik vagy az milyen erős a hitben, akkor nekem mindig egy ilyen kérdésem, kétségem van, hogy tényleg ő az erős? Nem Jézus az erős? Aki ugyanúgy meg tud erősíteni bárkit? Kialakul a hívő gőg? De kialakul a másik, a másik véglet, a kicsiny hitűség, ez a völgy. Amikor azt mondja, én soha a nyomában sem lépek ennek vagy annak. Nekem soha nem sikerül majd előre lépni az életben. Nekem soha nem sikerül majd Istent követni. Mind a kettőt el kell tüntetni, és csak a kegyelemben bízni. A kicsiny hitűnek is van kegyelem az én hitetlenségemre is. És a hívő, gőgös hívőnek is, még az én hívő gőgömre is van kegyelem. Még nekem is megkegyelmez az Isten, aki abban bíztam, hogy én mennyire hiszek. Nem mi végezzük el az útkészítést, hanem Isten végzi el bennünk. Isten szava. Gyökösi Bandi bácsi azt írja egy helyen, amikor megkérdezik tőle, hogy hát hogyan kell várakozni Adventben. És azt mondja, feszült várakozásban kell lenni. Feszült várakozás. Ugye sok mindent mondhatnánk erről. Tehát azt jelenti, hogy mindig itt vagyok. Mindig akarom hallani az Isten igéjét, amely készíti az utat. Minden alkalmat megragadok. Feszült várakozással vagyunk. És akkor azt mondja az, akinek mondta ezt, hogy de hát egyébként is annyi feszültség van az életemben. De ez nem fog tönkre tenni, hogy most akkor még egy feszültség? Hiszen olyan feszített a tempó, olyan feszítettek az elvárások. Most akkor még egy feszültség. Hát akkor Bandi bácsi azt mondja, hogy hát a fizikában is így van, hogy az egyik feszültség kioldhatja a másikat. És a lelki életben is így van. Hogyha ez az igazi feszültség bennünk, hogy várjuk az Urat, az kioltja azt a feszültséget, ami tönkretesz, ami felőrli az ember idegeit. És ez így igaz. Úgyhogy ne féljünk feszülten várakozni, mert ezt fogja kioltani, azt a feszültséget, ami tönkreteszi az életünket. Az adventi feszültség gyógyító, felhangoló feszültség. Szabaddá tesz az érkező Jézus befogadására. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, eléd visszük a mi halmainkat és völgyeinket, és kérjük a te igédet, hogy végezzen útépítő munkát a mi lelkünkben és a szívünkben. Kérjük, hogy készíts egyenes utat, amelyen a te kegyelmed elérkezik, és amelyben már nem számít számunkra semmi, semmi, amit mi tettünk, csak a te kegyelmed. Segíts, hogy meglássuk a mélységeinkben, hogy egyedül csak te létezel. Ámen.